Mistoš. Ez... Tehát az, hogy jól, az nem a helyes válasz. Mármint, hogy ne úgy mondjátok, hogy... Ha úgy érzed magad, hogy ramadj, akkor csak mondd azt.
Kérdezzem még egyszer.
Hogy vagytok?
Jó!
Oké. Okay. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy a dolgok nem úgy sültek el, ahogy szerettétek volna. Ez erősen összefügg ez a mondat a kérdésem, hogy hogy vagytok. Oké. Okay. Volt már ilyen? Zsolt? Brutálisak azok a napok, nem? Egy-két hónapja Virágnak úgy beállt a dereka, hogy reggel arra ébredtem, hogy 4 kézlábon az ágy mellett, és sír, nem bírt fölállni. Úgyhogy ez a nap számára nem olyan volt, ahogy eltervezte. És aztán rájöttem ezután én is, hogy ez a nap nem olyan lesz, mint ahogy én terveztem, ugye? Mert szörnyű dolog, amikor a feleséged beteg. Mert ez azt jelenti, hogy azon a napon mindent neked kell csinálni. Ezen a reggelen én öltöztettem fel a gyerekeket, én készítettem ki a ruhájukat. Én indítottam el őket. Szoktam ebben segíteni, de mindig bajom van azzal, hogy milyen ruhát készítsek ki neki, stb. Stb. Úgyhogy az óvonő furcsán is nézett rám, hogy de hát apuka, -5 fok van, és rövid ujjúba hozza a gyerekét. Mondom, mi van, kemény gyerek, most mit? Nem kell ezen szívbajoskodni, óvónéni. Na mindegy, tehát komolyra fordítva a szót, tudod, lehet, hogy úgy vagy itt, hogy 5-10 éve történt valami, amire azt mondod, hogy hát nem úgy sült el a dolog, ahogy szerettem volna. Nem a legjobb terveim szerint jöttek be a dolgok. De lehet, hogy ez múlt héten történt. Lehet, hogy tegnap történt. Lehet, hogy ma reggel történt. Nem tudom. Te tudod. És hogy mondjak példákat. Lehet, hogy tervezted a házasságot. Te tudod, tervezünk, és nem sikerül. Lehet, hogy volt egy nap, amikor tervezted a házasságot, aztán megházasodtál, de nem tervezted, hogy el fogsz válni. Ugye? Tehát úgy történik, amit, ahogy nem tervezted. Vagy azt tervezted, hogy a házaspároddal leéled az egész életed, és aztán meghalt a házaspárod. Nem úgy tervezted. Tervezted, hogy leéled vele az egész életed, de másképp sült el. Vagy úgy tervezted, hogy egészségesen fogod leélni az életed. És aztán jött egy rossz hír. Az orvostól. Aztán lehet, hogy terveztél gyereket, de azt nem tervezted, hogy elvetélsz. De sok-sok olyan dolog történt az életünkben, amit nem terveztünk. Tervezzük a jó oldalát, de aztán jön a rossz oldala. Úgyhogy mit teszel ilyenkor? Tehát mit teszel olyankor, amikor ilyesmi történik? Jó kérdés, nem? Mit teszünk ilyenkor? Mit teszünk akkor, amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel? És most lesz egy dal, gyertek, csapat. És azt szeretném, és az az imám, hogy az üzenet végére, most együtt fogjuk énekelni ezt a dalt, de az üzenet végére ez tényleg szívből jöjjön. Lehet, hogy most nehéz, de szeretném, hogyha ez az üzenet, amit Isten most megoszt velünk, az reménységet adjon, és legyen ez a dal teljesen szívből jövő az Isten tisztelet végén.
Kiszáradt a pusztában minden sivár. Semmim sincs már, mégis így szól a szám, az Úr az, ki engem megállt.
A bőség emészd el, azt kérem, ha elfogy erőm és ha fáj. Tűzben próbált aranyát öt hitem, próbák lángja formáljon át. És dicsérem én, ellenem készült fegyver, minden vész. Újjongok majd, hirdetem én, győzelem vár, mert Krisztus bennem él. A harcban is hozzá kiáltok, a győzelem úton van már. Krisztusban győztes és áldott vagyok, ígéretén lábam megáll. És dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Újjongok majd, hirdetem én, győzelem bár, mert Krisztus bennem él. Télen vagy nyár, változik minden, ő ugyanaz, zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret. Télen vagy nyár, változik minden, ő ugyanaz, zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret. Télen vagy nyár, változik minden, ő ugyanaz, zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret. Vagy nyár, változik minden, ő ugyanaz, zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret. És dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden vész. Újjongok majd, hirdetem én, győzelem bár, mert Krisztus bennem. Bőség, mert jósága árad felém. Az áldás azért jött, hogy áldás legyen, a magot elvedhessem én.
Tehát a kérdés az jogos. Miért Isten? Miért történik rossz dolog jó emberekkel? Miért történnek úgy a dolgok, ahogy nem terveztük? Miért Isten? És teljesen jogos a kérdés. És valaki azt mondja erre, hogy mit kell föltenni Istennek kérdéseket, a hiperszellemi. Csak fogadd el, nincs hited? Fogadd el, hogy így történt, ezt kész. De csak nyugi. Ha kérdésed van, hogy miért történik, az rendben van. Rendben van. Teljesen rendben van. Miért történik az, ami történik. Úgyhogy szeretném nektek megválaszolni ma ezt a kérdést, de az igazság az az, hogy nem ez a helyes formája a kérdésnek. Nem az igazi így feltenni a kérdést. Mert igazából soha nem fogsz egy jó választ kapni erre. Nem fogsz választ kapni soha. Hogy miért történik rossz dolog, jó emberek ellen, nincs válasz. Nincs válasz. Viszont, amit szeretnék, hogy változtassuk meg ezt a kérdést a végére, jó? Tehát a kérdés ez meg fog változni. Nem ezt fogjuk feltenni. És ez a célunk, hogy a szívünkbe ez a kérdés ez megváltozzon. És aztán, amikor majd haladunk tovább az Úrral az úton, és történnek dolgok, akkor tudjuk majd, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel. Ugye eddig beszéltünk arról, 1 Sámuel 17-ben fogunk tovább menni, de azért még egy kis idő, míg oda eljutunk. Tehát beszéltünk arról eddig, hogy van két hegy. Isten hegye, és az ellenség hegye. Ugye 1 Sámuel 17-ben ott van az izraeli hadsereg, és a filiszteusok hadserege egymással szemben két hegyen. Az egyik hegyen vannak a filiszteusok, Isten ellenségei, másikon Isten gyermekei, Isten népe. Középpen egy völgy, de ott nincs senki. És azt mondtuk erről, hogy minden ember ezen a földön, ki megszületik, vagy az egyiken van, vagy a másikon. Ha az ellenség hegyén van, ott van kétféle. Az egyik az a vadállat, aki utálja Istent és hangoztatja, de van a közömbösség, azt mondja, nincs semmi baj a keresztényekkel, de ennyi. De ő is ellenség. Tehát két tábor van, nincs több, nincs köztes. Aztán beszéltünk arról farsangon, hogy akik itt vannak, Isten hegyén, Isten népe, rábízták már az életüket az Úr Jézusra, és újjászülettek, problémájuk van a múlttal. Mert jön egy óriás a múltból, és mutogat egy képet, és megpróbálja lenyomni őket. És arról beszéltünk, hogy ne engedjük. Valljuk meg azt, akik vagyunk Krisztusban. Valljuk meg azt, hogy teljesen megbocsátatott az, amit csináltunk régen. Valljuk meg azt, hogy feltétel nélkül szeret minket Isten, hogy el vagyunk fogadva, hogy értékesek vagyunk. És így tovább tudunk menni az úton. Mert az óriás azért jön, hogy megállítson bennünket. Hogy megbénítson bennünket. Aztán az elmúlt alkalommal szerdán, miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy ott vannak a hívők, és nem tudnak tovább menni. Nem tudják azt az életet élni, amit Isten akar, hogy éljenek, mert a dobozzal és a papírral vannak, csomagoló papírral vannak elfoglalva. Kaptak ajándékot, de ők nem az ajándékkal vannak elfoglalva, hanem amiben be van, az csomagolva. És arról beszéltünk szerdán, hogy csomagoljuk ki. Mert Isten mindannyiunkat egyénileg felruházott képességekkel, hogy megváltoztassuk ezt a világot, amiben élünk. Úgyhogy itt vagyunk ma, és amiről ma hallani fogunk, az szintén nagyon fontos ahhoz, hogy tovább tudjunk menni Krisztussal. És hogyha leakadunk ezen a szinten, hogy miért történik rossz dolog jó emberekkel, és nincs meg rá válaszunk, nem tudjuk, hogy hogy kezeljük ezt a helyzetet, akkor nem fogunk tudni tovább menni. Nem fogunk tudni az Úrral járni úgy, ahogy ő szeretné, amire meg lettünk teremtve. Úgyhogy mielőtt belemennénk 1 Sámuel 17-be, csak szeretnék három dolgot említeni, három alapvető dolgot, ami nagyon fontos ahhoz, hogy meghatározza a gondolkodásunkat. Az első az ez, hogy Isten jó. Tehát Isten jó. Milyen Isten? Jó. Isten jó. Ez az első dolog, amit az emberek kétségbe vonnak, amikor baj történik, amikor tragédia van. Hogy tényleg Isten jó? Tényleg? Nem hiszem el. Akkor miért engedi ezt meg? És gyakran elfelejtjük például azt, hogy a múlt századnak a két legvéresebb háborúja azokat olyanok vezették, akik nem hisznek Istenbe. Tehát nem Isten engedi meg. Vagyis nem Isten hozza ezt létre, hanem olyanok, akik nem hisznek Istenbe. Tehát ez nem Istennek a műve a szörnyűség ebben a világban, vagy a szenvedés, hanem emberek, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit mond Jézus Isten jóságáról. Máté 7. 7. és 8. vers. Jól ismerjük ezeket a verseket. Máté 7, 7. és 8. vers. Kérjetek és kaptok. Keressetek és találtok. Zörgessetek, és az ajtó kinyílik előttetek, mert mindenki, aki kér, kap. Aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Tehát ezek Jézus szavai. És aztán így folytatja a 9. versben. Vagy talán van köztetek olyan ember, aki követed a fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Most itt megállunk egy pillanatra. Csak képzeld el. Elviszed a gyereket a Mekibe, és ott szögdécsel a pultnál, hogy apa, apa, vegyél nekem egy Happy Meal-t. Gyerekmenüt. És akkor azt mondja neki, fiam, vagy lányom, ülj le, megveszed magadnak a Big Mac menüt, és benyúlsz a zsebedbe, és odaraksz egy követeli. Tessék! Tehát ez milyen dolog lenne? Nem? Egy gyerekünkkel ezt csinálnánk. Valószínűleg nem szavaznának meg az év édesapja címre. Nem csináljuk ezt. Nem csináljuk ezt. És ez így folytatódik. 10. versbe fokozza még Jézus. Vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Hát képzeld el, hogyha ha nem Happy Meal-t, hanem megfist kér, akkor oda dobsz neki egy viperát, vagy mit tudom én, valami kígyót. Tessék, ez a tiéd. És aztán a 11. vers. Ha tehát még ti is, bár gonoszak vagytok, ezt Jézus mondja, tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad majd mennyei atyátok jó ajándékokat azoknak, akik kérik tőle. Tehát mennyivel inkább ad majd mennyei atyátok jó ajándékokat azoknak, akik kérik tőle. Ez fordítás. Isten nem ad rossz ajándékokat. Isten jó. Isten nem ad rossz ajándékokat. Soha. 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 Nem ad. Felejtsd el azt, hogy Istentől bármi rossz ajándék jönne. Csak jó. Mert ő jó. Tehát Isten nem ad. De akkor, Balázs, miért történt ez velem, ami történt? 5 éve, múlt héten, 2 hete. Balázs válaszol. Nem tudom. Jogos a kérdés. Jogos, de nem tudom. Nem tudom. Bocsánat, de nem tudom. Egyet tudok. Isten jó. Isten jó. Ennyi. Isten jó. Isten jó. Úgyhogy a kérdés az ez, hogy hagyom-e, hogy a körülményeim uralkodjanak a hitem felett, vagy a hitem uralkodjon a körülményeim felett. Tehát amikor ilyesmi történik. Mit teszek? Hagyom, hogy a körülményeim uralkodjanak a hitem felett, és az mondja meg, hogy milyen Isten, vagy a hitem, hogy Isten jó, uralkodik a körülményeim felett. Nem mindegy. Nem mindegy. Mert az, aki úgy gondolkodik, hogy tehát a körülményei uralkodik rajta, az azt mondja, hogy hát Isten jó, amíg házas vagyok, amíg egészséges vagyok, amíg van állásom, amíg nem csökkentik a fizetésemet. Isten jó, amíg be nem ütött a válság. Isten jó, amíg mindenem megvan, amit szeretnék, vagy ahogy terveztem. Addig Isten fantasztikus. De hogyha ezt hiszed, akkor igazából az az Isten, akiben hiszel, az egy dzsini. Egy palackba zárt szellem, akit dörzsölgetsz, hogy előhívsz, hogy a kívánságodat teljesítse, vagy egy aranyhal. Bár neked nem elég, hogy 3 kérésed legyen. Többet akarok. Ja. Ja, hogyha úgy vagy vele, hogy de hát akkor mégis miért tesz Isten ilyet velem, akkor az hasonlatos a kis 4 éves gyerekhez, aki azért hisztizik, mert karácsonykor körbe van véve rengeteg ajándékkal. Tényleg nyaralni mehetnénk azon a pénzen. De nem kapta meg azt az egyet, ami még ott volt az ő kis listáján. Miért történik? Ja. Úgyhogy Isten jó. Isten jó. És Isten jósága körbevesz minket. Körbevesz minket. Teljesen körbe vagyunk véve Isten jóságával. Bebizonyítom nektek, hogy miért. Oké? Lássuk. Az egyik. Hol ébredtél ma reggel? Házban és ágyban. Igaz? Házban és ágyban. És most csak gondolj magadra, most ne tereld el a gondolataidat arra, de mi van azzal, aki hajléktalan? Most gondolj magadra. Gondolj magadra. Isten hozzád szól most, jó? Tehát hol ébredtél? Házban és ágyban. Isten jó. Aztán, miután felkeltél, itt egy teát vagy kávét, megmosakodtál, meleg víz jött a csapból. Isten jó. Aztán odamentél a szekrényhez, és képzeld el, hogy választási lehetőséged volt, hogy mit vegyél fel. Tehát Isten jó. Isten jó. Nagyon jó. Isten jó. Aztán reggelire válogathattál, hogy most meleg kaját eszel, egy jó kis tojásrántottát, vagy valami szalámis kenyeret, de választhattál, hogy mit eszel. Tehát Isten jó. Nem? Isten jó. Nagyon jó. Isten jó. Aztán sokunk autóval jött a gyülekezetbe. Isten jó. Isten jó. Busszal is van bérleted. Isten jó. Isten jó. Aztán van egy gyülekezeted. Van egy gyülekezeted. Egy egész jól kinéző gyülekezeted. De nem csak, hogy jól néz ki, hanem tényleg egy család vagyunk. Egy család vagyunk. Olyan emberek vannak itt, akikre számíthatsz. És számíts is rájuk. Isten jó. Tehát körbevesz bennünket Isten jósága? Körbe. Tehát Isten nagyon jó. Isten nagyon jó. A probléma az az sokszor, hogy azt gondoljuk, hogy amink van, az a mi érdemünk. De ha Isten nem akarná, hogy ezek a dolgok legyenek, amiket felsoroltam, akkor elvenné tőlünk. Érted ezt? Tehát nem akarná, hogy ezek a dolgok... Tehát azért van neked mindez, amit felsoroltunk, mert Isten azt akarja, hogy legyen. Mert Isten jó. Mert Isten jó. Úgyhogy hallottam már ilyeneket, hogy oké, hogyha Isten jó, akkor mi van a repülőgép szerencsétlenségekkel? Akkor miért zuhant le, mit tudom én, ott Lengyelországba, a lengyel elnök, meg miért engedte meg Isten, hogy ez a repülő belemenjen azokba a tornyokba, Amerikába? Miért engedi meg? És itt van a Balázsféle válasz erre. Naponta több tízezer repülő sikeresen landol. Biztonságosan. És Isten nem kap dicsőséget ezért. Nem kap tapsot, nem neki adják az érdemet. De abban a pillanatban, amikor egy repülő leesik, kit hibáztatnak? Tudom, hogy ez nem egy nagy válasz, de elgondolkodtatom egy picit. Úgyhogy Isten jó. Isten jó. De hát, ha Isten jó, akkor miért van a fájdalom az életemben? Jogos kérdés. Jogos kérdés. És erre gondoltam, hogy fájdalom. Sokszor a fájdalom az, ami rámutat valamire, aminek nincs hely az életemben. Mit szóltok ehhez? A fájdalom az jelez, hogy valami nincs rendben az életemben. És Isten jelez a fájdalmon keresztül, hogy annak onnan ki kell kerülnie. Volt már vakbélgyulladásod? Ha volt, akkor tudod, hogy milyen gyötrelmes az. Az a fájdalom. És amikor jött a sebész, bár hála Istennek altatva voltál, mert Isten jó, és valaki feltalált az érzéstelenítést, és az altatást, nem kell, hogy egy üveg viszkivel a gyomrodba műtsenek. Régen így oldották meg. Nyugaton, keleten, vodkával. Még régebben meg egy kőbunkóval. Tehát finomodtak az érzéstelenítési módszerek, hála Istennek, mert Isten jó. keresztény ember volt egyébként, aki feltalálta az érzéstenítést. Egyébként ő mondta azt, hogy megkérdezik, hogy mi volt a legnagyobb találmány az életben, és azt mondta, hogy azt, hogy megtaláltam Jézus Krisztust. Ez csak egy zárójel volt. Szóval, ott volt, hogy ott vagy kínlódva, jön az orvos a szikével, és azt mondja, hogy micsoda brutális dolog ez. Itt fáj, te meg még föl akarsz engem vágni. És az orvos azt mondja, hogy figyelj, ha nem sebezlek meg, ha nem váglak föl, ha nem okozok neked most fájdalmat, akkor itt fogsz megdögleni. Ki kell szedjem azt onnan, különben belehalsz. És Isten megenged fájdalmat az életünkben, mert jelezni akar, hogy valaminek nincs ott a helye. Tehát nincs ott a helye. És kiveszi. És kiveszi. És aztán mindezek után, miután megtette, azt mondod, hogy hú, ez fájt. De még a fájt is, Isten jó. Isten jó, mert elvette. Mert kivette. És most már látom, hogy megölt volna ez a dolog, de Isten elvette. Úgyhogy megérte. Habár bizalmatlan voltam. De Balázs, te nem ismered az én helyzetemet. Ja, nem ismerem. Igen. Nem ismerem. Tényleg nem voltam a cipődben. Úgyhogy nem ismerem. De attól még Isten jó. Azért, mert én beszélek, te hallgatsz, és nem ismerem a te helyzetedet. Isten ismeri a helyzetedet. És át tudja élni, hogy mi mész keresztül. Nagyon jól tudja, hogy mi mész keresztül. Úgyhogy Isten jó. Ha egészséges vagyok, ha beteg vagyok, ha szegény vagyok, ha gazdag vagyok. És ezt muszáj tudatosítani magunkban. Hogy Isten jó. Muszáj. Meg kell értsük. Tudatosítani kell. Mert amint elkezdem ezt hinni, elkezdenek a körülményeim megváltozni. Mert másképp fogom látni az életemet. Másképp fogom látni mások életét. Másképp fogom látni a körülményeimet. Másképp fog döntéseket hozni. Tudok tovább menni, és nem leragadni. Úgyhogy Isten jó. Ott volt az Ószövetségben, valahol a 2. Krónikában, de lehet, hogy tévedek. 3 hadsereg Izrael ellen. Isten azt mondta az izraelieknek, rakjátok előre a dicsőítő csapatot. Valószínű, hogy csúnyán énekeltek, és azért. Tehát a csatasorba előre. Tehát végül is, ha lekaszabolják őket, nem nagy kár. Valahogy meg kell szabadulni tőlük. Tehát ez a megoldása nem tetszik a dicsőítő csapatnak a szolgálata, de hála Istennek nálunk ilyen nincsen, mert egy szuper csapatunk van, köszönjük. De Isten azt mondta, hogy ez a haditerv. Rakjátok előre. És mit énekeltek? Isten jó. És örökkévaló az ő kegyelme. Hogy az irgalma nem fogy el soha. Isten jó, és az irgalma nem fogy el soha. És az ő szeretete örökkévaló. És ezt énekeltek, és győztek. A körülményeik megváltoztak. Nem ő miattuk, hanem Isten megváltoztatta a körülményeiket. Mert elhitték Istennek, hogy Isten jó. És azzal bizonyították be, hogy elhitték Istennek, hogy megtették ezt az őrült, idióta tervet. Hogy fegyver nélküli embereket a csatasorba előre, a legelső sorba betesznek. És ott énekelnek, táncikálnak. Isten jó. Aztán ott van Abcsál 16. Pál és Silás a börtönben. Nem tudjuk, hogy milyen dalt énekeltek, de bajban voltak, és úgy volt, hogy kinyírják őket másnap. És egyébként ez az Isten jó és örökkévaló az ő kegyelme, ez egy dics himnusz volt az izraelieknek. Úgyhogy lehet, hogy pont ezt énekelték ők. De énekeltek, örvendeztek, és úgy megváltozott a körülményük, hogy a falak beleremegtek a börtönben, és kinyílottak az ajtók. És emberek megtértek ott. A börtönőr megtért, a családja megtért. Tehát milyen körülmények változása ez? Fantasztikus. Aztán ott van Habakuk, és ezt elolvassuk. Habakuk 3, ez is elképesztő. 17. vers. Na, ki találja meg előbb? Kis profétánk. A Mikeásnál tartok. És a doktor úr győzött. 3:17. Mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. Magyarul, a pokol elszabadult az életemben. Tehát semmi nem jön össze. Semmi nem. És semmi remény, semmi kilátás. És 18. vers, és ettől száll el az agyam. De én vigadozni fogok az Úr előtt. Örvendezek szabadító Istenem előtt. 19. vers. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Tehát Isten jó. Isten jó. Isten jó. A következő. Isten mindenható. Isten mindenható. Tehát Isten nem egy mentőorvos, hogy vészhelyzetről vészhelyzetre menne. Éppen ahol vészhelyzet van, oda siet, és talán tud segíteni, hogyha időben ér oda. Nem, Isten mindenható. Nála nincs vészhelyzet. Minden pontosan és időben történik, és ő ott van 100%-osan mindenhol. Tehát belegondolsz, hogy micsoda erő van az óceánban, vagy micsoda erők vannak az univerzumban, és azt mondja, hogy ő a kezében tartja a vizeket. Ő az ujjai között tartja az univerzumot. 27 milliárd fényévről beszélnek meg ilyenekről. Tehát el se tudjuk képzelni, le se tudjuk írni ezeket a számokat. Tehát olyan távolságok vannak. De azt mondja, hogy Istennek ez ennyi, vagy ennyi. Ennyi. Tehát Isten mindenható. Isten mindenható. Isten mindenható. Tehát ha olvasod az írást, a Bibliát, azt látod, hogy Isten mannaadó, Isten vizenjáró, Isten sírrabló, tudjátok? Tehát ha oda megy a sírhoz, akkor ott élve jön ki valaki. Isten mindenható. Isten mindenható. Isten csodatevő. Tehát Isten jó, és Isten mindenható. És a harmadik pedig, hogy rossz dolgok történnek. Tehát három dolog, amit muszáj, mielőtt még belemegyünk egy sem a 17-be, muszáj, hogy tudjunk, hogy Isten jó, Isten mindenható, és rossz dolgok pedig történnek. Rossz dolgok történnek. Rossz dolgok történnek. Napfényparkban, az Intersport előtt, tiszta reklám, pedig nem fizetnek érte, nyáron, vagy jó időben mindig kín van a trambulin. Hogyha ott laksz, vagy arra jártál, akkor biztos, hogy gyerekedet már bevágtad oda, mert halálra idegesített már a vásárlás közben, hogy mindent leszedett a polcokról, meg rohangász utána, úgyhogy egy kicsit lemerítjük az elemet, hagyjuk rájönnek. Ezt szoktuk mi is. És milyen jó és milyen biztonságos, nem? Körbe van véve hálóval, tehát baj nem lehet. Baj nem lehet, mert ting, tehát visszapattan, nem esik le. Most amikor én gyerek voltam, akkor volt trambulin, de háló nélkül. Tehát ha szórakozni akartunk egymással, tehát ilyen duplát rúgtunk, akkor a másik, aki ugrott, az repült. És mellé. Tehát nem volt háló körülötte, nem volt biztonságos. És sokszor azt szeretnénk az életünkben, hogy legyen háló körülötte. Hogy mindig biztonságos legyen, mindig jó legyen. Ne történjen semmi baj. Ezt szeretnénk. És próbálunk így tervezni. De a valóság az nem ez. A valóság nem ez. Történnek dolgok. Történnek dolgok. Mondok valami furcsát. Mindannyiunk egy nap meg fog halni. Mindannyiunk egy nap meg fog halni. Most akik most vannak itt először, ez mindig ilyen. Szed valami gyógyszert. Be is szedi. De egy nap meg fogunk halni. Sőt, mondok még rosszabbat. Nem tudjuk, hogy mikor. Nem tudjuk, hogy mikor. Hát ma. Távolabbról kellett volna kezdeni, és akkor. Lehet 10 év múlva. Lehet 5 év múlva. Lehet 5 hét múlva. Lehet, hogy ma. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Tehát át fogunk élni tragédiákat. Rossz dolgok történnek. Miért? Mert a gonosz jelen van a világban. Mert a gonosz jelen van a világban. Jó, 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 Balázs, de akkor Isten miért engedi meg a gonoszt? Miért nem szünteti meg a gonoszt? Balázs válasz, hogyha Isten úgy döntene, hogy ma 12 órakor eltörli a gonoszt, akkor 12 óra, 1 perckor nem lennénk itt. Senki nem lenne ezen a földön. Senki. Tehát ezért nem törli el. Mert velünk együtt mindenki eltűnne. Úgyhogy Isten nem fogja így eltörölni. Tehát azt akarjuk, hogy Isten mindenki másnak vegye el a szabad akaratát, a miénket tartsuk meg. Megtartassuk. Jó kívánság, nem? Tehát Isten jó, Isten mindenható, rossz dolgok történnek. Úgyhogy most itt vagyunk 1 Sámuel 17-ben. Egy Sámuel 17. És két dolgot szeretnék ebből a részből, amit majd olvasunk, tanítani nektek. Ha hazamentek, akkor ez úgy bent legyen, és meglegyen. És létfontosságú, hogy megértsük gyülekezetként is, egyénileg is. Azért, mert nem tudjuk folytatni a járásunkat, hogyha leragadunk azon a múltbeli eseményen. Vagy ha holnap történik valami, és leragadunk, hogy miért történt ez velünk. Tehát fontos. Fontos. Mert rossz dolgok történnek, tragédiák történnek, még velünk is. És persze ahhoz, hogy amikor majd legközelebb beszélek hozzátok, még mindig van benne üzenet, 1 Sámuel 17-ben, úgyhogy azt fogom majd megosztani veletek, de ahhoz, hogy az bemenjen, ennek előtte be kell menni. Oké? Úgyhogy az első az ez, hogy Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Tehát Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Vannak néhányan, akik azt hiszik, hogyha valami rossz történik velük, akkor az azért van, mert ők valami rosszat csináltak. És Isten bünteti őket. De hagyd mondjak egy-két példát. Ott van Sidrák, Misák és Abednégó. Babiloni fogságban. És tüzes kemencébe kerültek. Tehát kivégezték őket magyarul. Az Ószövetségben, Dániel könyvében olvashatsz erről. Nem mondom el a sztorit, mert nem, most az nem lényeg. De miért kerültek tüzes kemencébe? Azért, mert Istent követték. Azért, mert engedelmeskedtek Isten szavának. Azért kerültek bajba. Érdekes. Érdekes. Tehát történnek velünk rossz dolgok? Történnek. És történni fog veled rossz dolog azért, mert Isten szavát követed. Nem azért, mert rossz dolgot tettél, és Isten büntet, hanem pont azért történik esetleg rossz dolog veled, mert engedelmes voltál Istennek. És persze, olvasd el a történetet, mert látod a végét. Mondjuk ők úgy mentek be abba a kemencébe, hogy Isten képes megszabadítani ebből a tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, Isten jó, de ha nem tenné is, akkor sem fogjuk imádni a királynak a szobrát, hanem Istent fogom imádni. De érdekes történet, olvassátok, Olvassátok csak el. Tehát Isten nem büntet, hanem felkészít. Isten nem büntet, hanem felkészít. Felkészít valami nagyszerű dologra. Tehát Isten nem büntet, hanem felkészít valami nagyszerű dologra. És most nézzük, mert hihetetlen dolgok vannak itt Isten igében. 32. vers. 32. vers. 1 Sámuel 17. Dávid ezt mondta Saulnak. Senki se csüggedjen el emiatt. Elmegyed a szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Tehát erről beszéltünk szerdán, hogy lehetetlennek tűnik, ott van ez az óriás, óbégat, és kihív valakit, aki küzdjön meg vele, és akkor az eldönti a csatát, és azt mondja Dávid, hogy én mindent odaadok. Ugye? És ez volt az üzenet, hogy mindennel beszállni. Odaadni Istennek mindenemet. Isten odaadta mindenét nekem, én is adjam oda neki mindenemet, az egész életemet. Mindenemet. És Dávid itt ezt mondja, hogy én kiállok elé. Én kiállok elé. Még ha meghalok, akkor is. Mert ránézésre úgy tűnik mindenkinek. És ott van Saul, 33. versben azt mondja, de Saul azt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megívív ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi fiatalkora óta. Ugye erről is beszéltünk, hogy lesznek olyanok körülöttünk, akik tudják, hogy mit kéne tenni, de nem teszik. Úgyhogy abba fognak bátorítani téged, hogyha már ők se teszik azt, amit kellene tegyenek, te se tegyed. Te se tegyed. És itt ez történik. Aztán a 34. vers. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. Megállunk. Tehát pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. Tehát vigyáztam azokra a juhokra. Tehát tudom, milyen ez. Vigyáztam a juhokra. Hányatoknak van kutyája? Van kutya. Aha, van kutya. Hányatok szereti a kutyáját? Hányatok szereti annyira, ezt most már ne tedd fel a kezed, hogy akár elviseled azt is, hogy pusziszkodj vele. Volt nekem kutyám. Nagyon szerettem. Jön, és akkor még képes szájon nyalni is. Lenne a téren, mi lehetett a szájában lett, mi? Szóval, mennyi mindent az emberek megtesznek a kutyájukat? Egy az, hogy rendszeresen etetik, ami azért pénzbe kerül. Hallottam olyanról, hogy megállapított az állatorvos, hogy depressziós a kutya. És valami antidepresszáns gyógyszert is kapott, és beadták neki. Tehát hihetetlen dolgokra képesek a kutyagazdák. És itt van egy pásztor, és meg kell értsük ezt a kapcsolatot. Különben átfutunk ezen a verseken. Mert teljesen más, nem tudjuk átélni és átérezni azt, amit akkor egy pásztor érzett a juhai felé, mint ami képünk nekünk van itt a beton dzsungelben, a városban, a 21. században. Tehát szorozd meg ezerrel a kutya szeretetedet. Tehát szorozd meg ezerrel. És ez az a pásztori szeretet az ő nyája iránt. És azt mondja Dávid, hogy én vigyáztam az én juhaimra. És Dávid 17-18 éves rác volt, és ha ezt a kettőt összeteszem, hogy nagyon szereti a juhokat, és 17-18 éves, tehát ez ma már érthetetlen dolog, hogy egy tinédzser szeressen egy bárányt, egy kettőt, egy hármat. Tehát a Nintendo-t szereti, vagy a bandázást szereti, lógást szereti, de nem egy bárányt, vagy egy nyájat. De azt mondja Dávid, én vigyáztam az én atyám juhait. Vigyáztam. És aztán, amikor János 10-ben beszél Jézus a pásztor és a juh kapcsolatáról, azt mondja, hogy a juh, vagy a bárány, az megismeri a pásztorának a hangját, és ez volt. Ilyen kapcsolat volt. Tehát egy valóságról beszélt Jézus. Hogy amikor nem látta a juh, a pásztorát, de hallotta a hangját, megtette, amit mondott. És amikor valaki más szólt, ugyanazt mondta, de más hangon, nem tette meg. Tehát ilyen kapcsolat volt. Egy szoros kötelék volt a juh és a pásztor között. Aztán ott van Lukás 15-ben az elveszett bárány, és ez is erről beszél, erről a szeretetről, hogyha egy elveszett, ha egy elveszett a 100-ból, akkor hajlandó volt a 99-et otthagyni. Tehát Isten nem büntet, ő felkészít bennünket valamire. Úgyhogy Dávid szerette a bárányait, és azt mondja, így folytatja a 34. versben, hogy pásztor volt a te szolgád, apja juhai mellett, tehát vigyáztam rájuk, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, most megállunk itt is, picit, tehát amikor valakinek ilyen szoros kapcsolata van, akkor ha egy vadállat elragad egyet közülük, az tragédia. Az tragédia. Tehát Dávid egy tragédiára emlékszik vissza ebben a helyzetben. Mielőtt megy Góliáttal szembeszállni. Visszaemlékszik egy tragédiára az életében. És azt mondja, hogy most én azt mondanám, hogy hát most hadd vigye. 99 megmaradt. Nem? Hadd vigye. Tudod, hogyha elvesztettem, majd elmegyek a Tesco-ba, azt veszek egyet. Ez a 21. századi ember, könnyen tud vásárolni, pótolni, tehát nincsen az a kötelék, az az erős kötelék. Hanem azt mondja, lehet pótolni. Modern emberek vagyunk, megoldjuk a helyzetet. De számára ez tragédia volt. Számára ez tragédia volt. És zárójelben hagyd mondjam azt, hogy lehet, hogy mikor beszélgetsz valakivel, és beszél egy tragédiára, és azt mondod, hogy hát ez nem is olyan nagy tragédia. Soha ne tegyük ezt. Soha ne tegyük ezt. Ne mondjuk valakinek a tragédiájára azt, hogy nem tragédia. Nem mondhatjuk azt. Mert nem tudjuk, hogy ő hogy érzi magát benne, hogy éli meg, és az Istennel való járásában ez mit jelent. Ha Isten ezt tette vele, ha Isten ezen átviszi, akkor számára egy tragédia. Azzal nem segítünk, azt mondjuk, hogy ez nem tragédia. Hanem azzal segítünk, Isten jó, Isten mindenható, rossz dolgok történnek, és Isten nem bünteti az ő gyermekét, hanem felkészíti valami nagyszerű dologra. Úgyhogy, tehát Dávidnak ez tragédia volt, és könnyen összezuhanhatott volna, hogy siránkozik, mérgelődik, hogy Isten hogy tehette ezt, hogy engedheti meg, miért. Borzasztó, nem vagyok jó pásztor, Isten utál engem. Ha jó pásztor lennék, akkor észrevettem volna már 200 méterről, hogy jön ez az oroszlán, vagy ez a medve, és akkor nem történt volna ez, hogy elvisz egy ilyet. Tehát ha jó lennék, nem történt volna velem ilyen szörnyűség. És panaszkodhatott volna. Aggódhatott volna. És megengedhette volna, hogy ez a tragédia meghatározza a hátralévő életét. És könnyen meglehet. És könnyen meglehet, hogy ez történik velünk. Mert sokan vannak keresztények, akik megengedik, hogy egy tragédia meghatározza őket. És onnantól kezdve nem tudnak abból kimozdulni. És károsztatják magukat, és azt mondják, hogy ők milyen rosszak. Úgyhogy, ha ebben maradunk benne, akkor sohasem fogjuk úgy élni az életünket, hogy Isten akarja, hogy éljük. Sohasem tudjuk megtapasztalni azt, amit Isten akar, hogy megtapasztaljunk ebben az életben. Úgyhogy mit teszünk? Nézzük meg, mit tett Dávid. 35. vers. Utána mentem. Leterítettem. És kiragadtam a szájából. Csak képzeld el. Hé. Látja, hogy viszi az oroszlán. Hé. Állj csak meg. Gyere csak ide. Add vissza. És kivette a szájából. Tehát nem marad benne a siránkozásba. Hanem azt mondta, hogy itt nekem, add csak vissza. Tehát Dávid elutasította, nem engedte. Elutasította, hogy ez a tragédia meghatározza az életét, hogy kicsoda ő. És aztán, ami még hihetetlen, hogy az oroszlán, hogyha tovább olvasod, ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Tehát először utána ment és kiragadta. De erre felbőszült az állat, és neki támadt. Tehát nem csak, hogy nem engedte ezt a tragédiát, hanem le is győzte. Le is győzte azt, ami elragadta tőle a bárányt. Tehát le is győzte. Tehát egy Sámuel 16-ban beszéltük arról, hogy királlyá lett kenve. Ez az, hogy Krisztus bennünk van. Ez azt jelenti, hogy Krisztus bennünk van. És aki Krisztusban van, az meg tudja tenni, hogy nem a tragédiájában él. És amikor jön a tragédia, meg tudja tenni, hogy nem ez határozza meg azt, hogy én ki vagyok. Sőt, amikor ez brutálisabbá válik, azt mondja, hogy le tudom győzni. Megfogom a szakállánál fogva, és leterítem. Leterítem. Tehát ha Dávid ott maradt volna, és nem csinált volna semmit, hanem csak siránkozott volna, akkor mi történt volna? Soha nem olvastunk volna arról, hogy Dávid Góliát ellen megy. Nem történt volna meg. Nem történt volna meg ez a csata, Dávid és Góliát. Tehát mérges maradt volna, keserű maradt volna. Úgyhogy győztes vagy. Győzni fogsz. Győztes vagy, mert Krisztus benned van. Győztes vagy. Ez a tragédia, ez egy győzelemre fog téged vezetni. Isten azért tette oda, mert a győzelemre fog téged vezetni. A győzelemre. Így él Dávid egy győzelemben. Úgyhogy dönthetünk. Tehát vagy ezzel a tragédiával azonosulunk, vagy a győzelemmel. Én a győzelmet választom. Nem tudom, te hogy vagy vele. Jobb, ha a győzelemben élünk, mint a tragédiában, a kellemetlen dolgokban. Mert amikor jött a következő tragédia, Góliát, akkor szembe tudod szállni vele. Mert a következő egy kicsit nagyobb. De Isten felkészített rá azon a tragédián keresztül. És ezt tette Dáviddal is. És mi lett az eredménye? Egy nemzetet szabadított meg. És ugyanez van az életünkben. Isten felkészít minket, mert embereket akar szabadítani. Embereket akar szabadítani. Minket arra akar használni, hogy emberek megszabaduljanak. És Isten megenged dolgokat, hogy felkészítsen. 1 Péter 5.8 nem véletlen azt mondja, hogy mint ordító oroszlán, vagy morgó oroszlán. Ugye morgó oroszlán az milyen? Az morog. Morog. Ott van az ordító oroszlán, és azt morogja, hogy ha Isten szeretne, akkor nem engedné, hogy ez történjen veled. Ugye morog az oroszlán. Ha Isten szeretne, akkor nem történne ez veled. De, és ez a fantasztikus benne, nem kell, hogy hallgassunk a morgásra. Mert lehet, hogy morog, de nincs foga. Nincs foga, mert Jézus a kereszten kirúgta az összes fogát. Nincs foga. Nincs foga. Egy fogatlan oroszlán, aki csak morogni tud. De nem kell, hogy bedőljünk neki. Úgyhogy, Dávid nem kérdezte, hogy miért. Nem kérdezte. Két kérdést tett fel, amit nem feltétlenül olvasunk konkrétan, de látjuk a hozzáállásában. 36. 37. vers. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak, menj el, az Úr legyen veled. Tehát Isten nem büntette Dávidot az oroszlánnal és a medvével. Ez nem büntetés volt. Habár akkor ez tragédia volt számára. De rájött, hogy ez nem büntetés. És amikor jött a következő, mert mire készítette föl Góliátra, akkor visszaemlékezett, hogy ez egy felkészítés volt. Felkészítés volt, hogy szembe tudjon nézni Góliáttal. Viszont, hogyha sose jött volna ki abból a juh akolból, ahol siránkozhatott a báránykája miatt, amit elvitt, akkor soha nem fog nagyobb dolgokkal találkozni. Tehát nem találkozhatott volna Góliáttal. Tehát, Isten nem büntet. Isten nem büntet. Isten nem büntet téged, hanem felkészít. Felkészít téged az óriásokra, amik jönni fognak az úton. Felkészít, mert jönni fognak óriások. és felkészít, hogy szembe tudjál nézni velük. Fantasztikus. És nem csak, hogy felkészít, mert jönnek, hanem felkészít a győzelemre. Mert győzni fogok. Jön az óriás, és győzni fogok. Ez nem kérdés. Ez nem egy totó, hogy most egyes, kettes, vagy x lesz. Olvastuk már a könyv végét. Győztünk. Győztünk. Tehát a meccs, az győzelemmel végződött. Tehát győzelmünk van a tragédia felett, mert Krisztusban vagyunk. És csak annak van győzelme a tragédia felett, aki Krisztusban van. Aki ezen a hegyen van. Ha ezen a hegyen vagy, nincs győzelmed. Nincs győzelmed. Nem tudsz győzelmet élni a tragédiában. Csak azok, akik Krisztusban vannak. Ez is egy ajándék. Ez is egy ajándék. Isten adta nekünk. Úgyhogy két dolgot kérdezett. Az egyik az ez, mert itt már csak a következtetést látjuk, hogy Dávid, amikor a tragédia történt, megkérdezte, hogy ki vagy te, Isten? Mert azt látjuk 36. versben, azt mondja, hogy az élő Isten népét rágalmazta. Tehát nem egy Isten, vagy egy botisten, vagy egy kőisten, vagy valamilyen Isten, az élő Isten. Volt egy meggyőződés, hogy neki van egy élő Istene. Megtanulta, hogy kicsoda Isten? Isten egy élő Isten. Egy élő Isten, aki jó, és mindenható. Nem halott, és hűséges. Hűséges, mert kiszabadított engem az oroszlán markából, és a medve markából. Tehát Isten élő, és hűséges. A másik kérdés, amit fölteltett, az az, hogy mit tegyek? Mit tegyek? Mert azt látjuk, hogy csak kimozdult abból a juhakolból, és ment az oroszlán ellen. Ha valaki itt van, ezen a hegyen, ott nem fogja neki senki mondani, hogy menj az oroszlán ellen. De valaki itt van, abban ott van a Szent Szellem, és a Szent Szellem azt fog mondani, menj ki. Menj ki, mert győztes vagy. Nyugodtan menj neki, mert győztes vagy. És Dávid kiment, és ezt is megtanulta. Megtanulta, hogy kicsoda Isten, és megtanulta, hogy mit tegyen, amikor jön egy óriás. De ezt abból tanulta meg, hogy Isten engedett tragédiát az életében. Úgyhogy, ha fájdalmad van, arra kérlek, hogy ne vesztegesd el. Ne, Isten nem vesztegeti el, nem pazarol fájdalmat. Ha kaptál, céllal kaptad. Csak úgy nem rak rád. Hogy csak átéld. Csak adok egy pár rossz napot neked. Ha kaptál fájdalmat, ha kaptál tragédiát, az azért van, mert Isten valamire készít. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit akarok, hogy tanuljatok. A másik, ezt egy kis áhítatos formában fogjuk megtenni, jó? Végig gondoljuk Jézus szolgálatát, hogy ő milyen tragédiákon ment keresztül. És ezt tesszük úgy, hogy meghajtjuk a fejünket, és arra kérjük Istent, hogy szóljon a szívünkhöz nagyon. Jó, úgyhogy Dávid, gyere kérlek, és valamit játsz zongorán. Mert a második pont, ezt még fölírhatjátok, amit tanulunk, hogy a keresztre feszítés a feltámadáshoz vezet. A keresztre feszítés vezet a feltámadáshoz. Tudtad ezt? Tudtad ezt? Tehát feltámadás nem jöhet keresztre feszítés nélkül. Nem jöhetett. És hogyha tanulmányoztad már Jézus életét, akkor láthattad, hogy mind ment keresztül Jézus. Tehát mikor itt volt a Földön, nem volt könnyű élete. Csak azt nézzük, hogy milyen volt a születése. Ha a hírekbe hallottuk volna, hogy így születik egy gyerek, azt mondjuk, hogy ez nem jó. Ez nem helyes. Ez rossz. Hogy lehet, hogy ilyen történjen? Jön egy terhes, vajúdó anyuka férjével. Fájdalmai vannak, és keres egy hajlékot, és valaki azt mondja, hogy nem jöhetsz be. De most alakítottunk ki egy szép kis jászolt, jönnek holnap után a pásztorok, meg majd bölcsek is jönnek, mert mi így képzeljük el 21. században, örülünk ennek a pajtának, és hogy jönnek a pásztorok, meg a bölcsek, kirakjuk a szobánkba a szép képet, ahogy Jézus született, de ez szörnyűség volt. Szörnyűség volt, hogy egy gyereknek így kell megszületnie. És mi meg újjongunk rajta, és ünnepeljük. Aztán 2 évesen a király, aki hihetetlen bizonytalan volt, úgy döntött, hogy van egy riválisom, egy 2 éves riválisom, a zsidók királya. Ki kell nyírni. És ezt a parancsot adta, hogy azon a környéken minden 2 éves korú gyermeket és a körüli gyermeket meg kell ölni, és menekülniük kell. Hát ez is tragédia, amit Jézus átélt. Ez is tragédia. Aztán tovább megyünk. A gyerekkora ugyanúgy tragikus volt. Tehát amikor visszajöttek Názáretbe, 12 éves korától 30 éves koráig ott voltak. És korábban már ott voltak, de azt tudjuk, hogy a 12. és a 30. életévek között valamikor meghalt az apukája. Tragédia volt. Később nem olvasunk róla, nem olvasunk Józsefről. Tehát meghalt az apja. Tehát tragédia. Egyedülálló szülő Mária nevelte fel a gyermekét. Férj nélkül, aki a gondoskodó volt. Tehát ez nem normális. Aztán a faluban valószínű mi lehetett? Sok gyerek, sok ember nem vette be azt a sztorit, hogy szűztől való fogantatás. Úgyhogy úgy hívták, hogy Zabi gyerek. Nem mindenki hitte el, hogy Isten valamilyen csoda folytán életre hívta ezt a gyermeket. Nem hitték el. Azt gondolták, hogy itt valami sunda-bunda van. Mária félrelépett. Tragédia. És azt mondta, csúfolták is biztos őt, hogy nem is ismeri az apját. Ki lehet az apja? És ő mosolygott. Én ismerem az apámat. És te is ismerni fogod egy nap. Aztán Jézus szolgálata. Tudtad, hogy az első prédikációja után ki akarták végezni? Megragadták őt, és vitték a sziklára, hogy ledobják. Én prédikáltam rosszakat, de ilyen még soha nem történt velem. Soha. Tragédia. Aztán végig a szolgáltam a 3,5 év alatt. Volt egy csoport, aki folyamatosan ment vele. Folyamatosan ott voltak. És magyaráztak körülötte. Okoskodtak körülötte. És azon morfondíroztak, és azt tervelték, de bárhol volt Jézus, ezek ott voltak, hogy hogy fogják megölni. Milyen így szolgálni, amikor látod, hogy van egy csoport körülötted, akik csak keresztbe akarnak tenni. Nem csak keresztbe tenni, megölni. Ez tragédia. Nem kellemes. Aztán az utolsó este tanítványokkal. Az egyik barátja, Júdás, barátja volt. Hiszen rábízta a pénzt. Megbízott benne. Elárulta. Aztán kiment a Gecsemáné kertjébe, és elhívta a 3 top tanítványát. És nem bírtak együtt virasztani vele. Cserben hagyták. Pedig Jézusnak olyan nyomás volt, hogy vért izzadt. Vért izzadt. Tragédia. Ez is tragédia volt. Aztán, amikor elkapták, mindenki elhagyta őt. A legközelebb állók is. Péter megtagadta. És aztán, amikor elkapták őt, leköpdösték, kézzel szaggatták ki a szakállát. Kézzel a szakállát. Kitépkedték a szakállát. tövis koronát húztak a fejére. 2-3 centis tövisek. És aztán az bottal ütögették a fején, hogy ez még jobban behatoljon a fejébe. Ja, és ezt mindezt értünk tette. Ezt értünk tette. Te érted, és én értem. Aztán elítéltek a bíróság előtt. Ártatlanul. Ártatlanul. Ez tragédia. Fölháborodunk, amikor valakit ártatlanul elítélnek. Jézust ártatlanul ítélték el. Megostorozták, és hogyha láttad a Passió filmet, a legélethűbb képek, amiket láthatsz egy ilyenről, azok azok. Nem részletezem. Szörnyű. Szörnyű. Aztán rárakták a keresztet, teljesen ki volt száradva, hiszen vérzett, tehát vérzett, ömlött belőle a vér, inni nem ivott, tehát teljesen ki volt száradva, vinnie kellett a keresztet, nem is bírta elvinni, odaértek a Golgotára, mit tettek vele, szögeket ütöttek át a kezén, szögeket ütöttek át a lábán, és 6 órán keresztül, 6 órán keresztül ott lógott a kereszten. Teljesen elválasztva az édesapjától. Ilyen soha nem volt még előtte, hogy el legyen választva az atyától. Az atya a szerelmes fiútól, akiben gyönyörködik. El lett választva. És az atya, akiben gyönyörködött, most az utálat tárgya volt az atya szemében. Mert a te és az én vétkem rajta volt. Ez tragédia. De ez volt az ára, hogy megbékéljünk Istennel. Valaki, aki soha nem vétkezett. Aztán levették a keresztről, eltemették egy kölcsönsírba. Ez is nagyon vicces. Jézus egy kölcsönsírba került. És nézték. Nézték az emberek, hogy na, ez a kereszténység. Sőt, nem is ismerték még azt a szót. De micsoda tragédia. Hogy végezte ez az ember? Mennyi reményünk volt ebben az emberben? Pénteken. Szombaton egész nap. Micsoda tragédia. Így végződött ez a jónak tűnő dolog. Annyira jó volt ez a 3,5 év, és így végződött. Megfeszítették. De aztán jött a vasárnap reggel. Ott volt a vasárnap reggel. És a tragédia győzelemre fordult. Jött két angyal, akinek az volt a feladat, hogy gördítsék el a követ. És Jézus lát, hogy már ott volt bent. Gyerekek, mi tartott ilyen sokáig? Már a ruháimat is összehajtogattam. Nekem mennem kell. Mennem kell. És a tragédia győzelembe fordult át. Kijött a sírból, és fölment az atya jobbjára. És uralkodik dicsőségben. És ott van a mai nap is, és egy nap el fog jönni értünk, hogy hazavigyen minket. Keresztre feszítés, drága gyülekezet, a feltámadáshoz vezet. A tragédia a győzelemhez vezet. Hogyha Jézus ezt megtette, a követői simán meg fogják tenni. Mert ő taposta előttünk az utat. Fantasztikus. Néhányatoknak ki kell jönni a sírból. Abba kell hagyni a siránkozást. A fájdalmad valós, de Krisztusban győzelmed van. Hidd el, Krisztusban győzelmed van. Nem maradj ott. Szállj szembe a tragédiával. mielőtt imádkoznánk, elolvasom nektek Ézsaiás 43-at, mert fantasztikus, hogy mit mond nekünk Isten ott. Ezt mondja minden gyermekének, és hangsúlyoznám, a gyermekeinek mondja ezt, ha az ő gyermeke vagy. Ézsaiás 43. Első vers. Így szól az Úr. Ez fantasztikus, amikor az Úr szól hozzád. A te teremtőd, a te formálód. Ne félj. Ne félj. Ne félj. Tudtad, hogy 366-szor van a Bibliában, hogy ne félj. Minden napra. És még a szökévre is egy. Hogyha szökév van, akkor 366. ne félj is van. Minden napra. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Miért ne félj? Mert megváltottalak. Mert ismerlek. Az enyém vagy. Az enyém vagy. Az enyém vagy. És aztán azt mondja, ha vizen kelsz át, és itt azt mondja igazából, hogy amikor vizen kelsz át, itt nincsen ha. Meg fog történni a tragédia. Meg fog történni a fájdalom. De amikor átmész rajta, ezt figyeld, én veled vagyok. Én veled vagyok. És ha a folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzön jársz, vagy tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Miért? Miért, Uram? Azt mondja itt Isten, hogy nem fogja elvenni a fájdalmat. Nem fogja elvenni a tragédiát, de ott lesz veled benne. Ott lesz veled benne. Miért? Harmadik vers, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpotlásról adom, érted, Egyiptomot, Etiópiát és Szébát adom helyetted. Tehát ne engedd, hogy a tragédia határozza meg az életed. Ne engedd, ne engedd. Menj át a tragédiából a győzelembe. Lásd, lásd, Krisztus miatt. Úgyhogy most imádkozunk. És sokatokért akarok ma imádkozni. Mert ugyanúgy, ahogy én is, sokatok meg lett jelölve a múltban egy tragédiával. És lehet, hogy még mindig mérges vagy miatta. De lehet, hogy most, ahogy hallgattad az üzenetet, kaptál egy vágyat, hogy kijöjj abból. Isten, ki akarok jönni ebből? Isten, a tragédiából a győzelembe akarok átmenni. Mert azt az életet akarom élni, amit te szántál nekem. És ez megakadályoz engem. Úgyhogy, ha ez vagy ma, akkor csak szeretnék érted imádkozni. Hogyha tényleg, hogyha ez vagy, ha azt szeretnéd, hogy imádkozzak érted, akkor kérlek, kérlek állj fel. Kérlek állj fel. Pásztor, ki akarok mozdulni ebből, túl akarok lépni ezen. És ne félj felállni. Ne félj felállni. Hogyha ki akarsz jönni belőle, akkor állj fel, ez nem égő. Ez a gyülekezet, ez nem a szenteknek a hotele, szállodája, hanem a betegek kórháza. Erre a helyre tökéletes ember nincs beengedve. Ide nem jöhet tökéletes ember. Mert nem vagyunk tökéletesek. Úgyhogy nyugodtan állj fel. Küszködsz. Állj fel. Itt, ez az a hely, ahol kérhetsz támogatást. Ez az a hely, ahol kérhetsz imát. És tudhatod, hogy imádkoznak érted. Ez az a hely, ahol segítenek neked ebben a helyzetben. Ez az a hely, ahol gyógyulásra találsz. Úgyhogy nyugodtan, amíg nem álltál föl, de gondolkodtál rá, te csak bátran állj föl. És gyülekezet, amit szeretnék tőletek kérni most, hogyha fölállt valaki melletted, akkor kérlek állj föl mellé. Csak tedd a vállára a kezed, és imádkozz érte. Ha ott van valaki melletted, de hát nem ismerem, még a nevét sem ismerem. Ne törődj vele, Isten ismeri. Isten ismeri. Ez a gyülekezet, itt nem játsszuk meg magunkat. Nyugodtan imádkozhatunk egymásért. Úgy is, hogy nem ismerjük egymást. Isten ismeri a problémákat, ő ismeri igazán. Csak bátran imádkozz érte. Köszönjük, atyánk. Azért imádkozom, hogy töltsd be az ő életüket a jelenléteddel. Adj reménységet a szívükbe. Öntsd ki a Szent Szellem által. Adj nekik gyógyulást. Hozd őket ki meggyógyulva a tragédiából, a nehézségből. Köszönjük, hogy te ott vagy velünk a tragédiában és a nehézségben. Uram, egy hatalmas gyógyulást kérek tőled most. Mindannyiunk életére. Mert csak te benned van a gyógyulás. És a kérdésünk az nem az, hogy miért, Urunk, hanem az, hogy ki vagy te. Ki vagy te, Uram, és mit tegyek? Te az élő Isten vagy, aki hűséges, és szembeszállok ezzel a tragédiával. És köszönjük, Urunk. És figyelj, hogyha nem ismered Jézust, ha nem ismered még Jézust, akkor sajnálom, azt kell mondjam, hogy nem lesz győzelmed. Nem lehet, mert csak Jézusban van győzelmed. Csak Jézusban. Úgyhogy add oda neki az életed. Ha úgy vagy itt, hogy még nem ismered Jézust, add oda neki az életed. Mert a fájdalom az ki van osztva mindenkinek. De aki Krisztusban van, annak van győzelem, aki nem, annak nincs. Mondd azt Jézusnak, hogy szükségem van rád. Szükségem van rád. És miközben énekeljük ezt a dalt, amit énekeltünk az elején. Énekeljük el együtt újra, jó?
Bántani nekünk együtt.
Téljön vagy nyár, változik minden.
zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret.
Tiéd vagy nyár,
tiéd vagy nyár, változik minden, ő ugyanaz. Zengjen a hála ének, szálljon hozzá a dicséret. Készült fegyver minden víz, újjongok majd, hirdetem én, győzelem már, mert Krisztus bennem él. És tudom, ha eljön a bőség, mert jósága árad felé. Az áldás azért jött, hogy áldás legyek, a magot elvethessem én.
Amen. Menjünk Isten hírével, jó? Legyünk közösségbe, bátorítsuk egymást, legyünk vigasztalók, bátorítók. Vezessük egymást, segítsük egymást a győzelemre. Jó? Úgyhogy Isten áldjon benneteket.